Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Múltkor már egész jól sikerült elénekelni azt, hogy igéddel áld meg bennünket, Urunk, de tudunk mi mást is énekelni. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Remélem, hogy tudjuk, próbáljuk meg, jó?
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts, imádkozni.
Ez volt a próba. Akik eddig nem tudták, most megjegyezték. Ilyen tehetséges társaság hamar tanul, úgyhogy most énekeljük el komolyan.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts, imádkozni.
Egy héttel ezelőtt kaptam egy kérdést írásban, de nem az egy heti előadásra vonatkozik, hanem a két héttel korábbira következő. A múltkori társkeresés, társválasztás alkalmon elhangzott, hogy meg kell házasodni. Isten házasságra teremtette az embert. Hadd álljunk meg egy pillanatra, azt gondolom nem teljesen ez hangzott el, hanem az, hogy igen, az elhangzott, hogy Isten házasságra teremtette az embert, de ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek meg kell házasodni, hanem ez azt jelenti, hogy ez az Isten által adott természetes életforma. És az is elhangzott, hogy vannak emberek, akik éppen Isten ügye miatt nem kötnek házasságot, de sok más oka is lehet, például nem talál társat, pedig szeretne, akkor pedig azt fogadja el. Ugyanakkor szó volt arról, hogy ma nagyon sokan önzésből, divatból, kényelem szeretetből nem házasodnak. Na, ez az, ami Istennek nem tetszik. Erre ki is tér még a levél. A felhozott a házasságot nem akarók, azt vállalni nem igyekvők részéről elhangzó érvek szerintem is féligazságok, hazugságok, önzésből fakadók. Mégis, 30-as éveiben járó férfiként a Bibliát olvasva felmerült bennem a kérdés. A férfinak adatik vagy kell? És zárójelbe, a férfi embernek adatik, az asszonynak kell? Hát különösen az utolsó zárójeles mondatot azt hiszem hagyjuk ki. Én nem gondolom, hogy itt lényeges különbség lenne a nemek között. Különösen napjainkban. Egyszerűen arról van szó, és azt igyekeztem két héttel előbb elmondani, hogy a mi korunkban, amikor hát a nők előtt is áll karrier, tanulhatnak, alkotó munkát végezhetnek, nem szorulnak rá anyagi okokból arra, hogy egy férfi eltartsa őket, ezért sokan döntenek úgy, hogy nem vállalják azt a kényelmetlenséget, azt a terhet, azt a megkötöttséget, ami egy házassággal együtt jár, mert valóban terhekkel jár a házasság, bőven elég egy férfinek egy asszony is ahhoz, hogy gondja legyen, hát még ha gyerekei is vannak. Na most hogy vannak az asszonyok? Hasonlóképpen sokszor teher a házasság, de hívő emberként vegyük már tudomásul azt, hogy Isten teremtési rendjében szerepel az ember teremtésével kapcsolatban szorosan a házasság. Mert azt írja a Biblia rögtön az elején, hogy férfivá és nővé teremtette Isten az embert. És ketten együtt lesznek egy test. Ha valakinek ez nem adatik meg, akkor Isten kezéből elfogadhatja, mert lehet, hogy Isten olyan szolgálatot ad, amiben nem fér bele még egy asszony is. És ha jól emlékszem, Jeremiás meg Pál apostol példáját hoztam föl, mind a kettőnek olyan élete volt, ami épp elég terhet adott házasság nélkül is. Na most Pál apostol tanácsolja is az első korintusi levélben, hogy aki nem házasodott meg, az jobb, ha úgy marad, de mint ahogy én is, írja, de itt figyelembe kell venni, hogy keresztény üldözés korában született ez a levél, és könnyebb volt kitartani a hitük mellett azoknak, akiknek nem volt családjuk. Mert akinek volt felesége, meg voltak gyerekei, az természetesen könnyebben hajlott például arra, hogy imádja a császár szobrát. Noha Isten tiltja a bálványimádást, és főleg azt, hogy pogány istenséget, Jupitert vagy akárkit imádjon valaki. De hát a családom kedvéért gondolhatták, és hát majd Isten megbocsátja nekem. Isten valóban sok mindent megbocsát, de ezért tanácsolt ez Pál apostol, mert ez eléggé a korba ágyazott, abba a korszakba ágyazott tanács Pál apostol levelében. Mert én azt gondolom, hogy semmiféle rigorózus vagy merev szabályt fölállítani itt nem lehet, főleg azt nem, hogy a férfiaknak meg kell házasodni, én nem gondolom, hogy kell, ez egy lehetőség, és hogy az asszony, bocsánat, hogy az asszonynak éppen lehet, de az asszonynak meg kell, férhez kell menni, hát én sok olyan lányt ismerek, akár a gyülekezetből, akik szerettek volna férhez menni, de valahogy nem adódott, vagy nem adatott. Lehet, hogy finnyásak is voltak, de ebben az esetben a finnyásság azért helyén való. Azzal együtt, hogy nincs olyan házasság, ahol valami gond ne lenne előbb vagy utóbb a házastársal. Ugye azt is tudomásul kell venni, hogy a másik ember, a házastársam sem tökéletes. Annak is vannak hibái, sőt bűnei, vagy vannak terhei, amiket a múltból hozott. Hát nem tudom, hogy kielégítő volt ez a válasz, én nagyon remélem. A hűségről lesz ma szó, a kis szórólapon úgy szerepelt, hogy a hűség értelme és természetrajza, vagy természete. Most itt kivetítve az szerepel, hogy elköteleződés a hűségre, ugyanaz a téma, ugyanarról lesz szó, ami a lapon is szerepelt. De ez a cím sejtett valamit, itt egy elkötelezett döntésről van szó, amikor valaki házasságot köt. Mi történik a házasság kötés alkalmából? Most elsősorban az egyházi szertartásra gondolok, akár katolikus, akár református, vagy bármilyen keresztény közösségben vagy gyülekezetben történik ez. A lényege az, hogy Isten színe előtt hűséget fogadunk egymásnak. Kijelentjük Isten színe előtt, hogy azt a másik embert, akivel ott állunk, Isten házában, azt szeretjük. Na most a szeretettel kapcsolatban a legtöbb ember arra gondol, hogy hát él bennem az érzelmi lángolás, szerelmes vagyok belé, majd az lehet, hogy elmúlik, de akkor is elkötelezem magam. Én azt gondolom, hogy a szeretet, a Biblia tanítása szerint nem érzelmi ügy, érzelmekkel jár. Az érzelmek a pszichológia tanítása szerint kísérő jelenségek. Vele jár. Na most hát persze, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egy alapvető döntést hoz az ember, és ezt kinyilvánítja nyilvánosság előtt, Isten szín előtt, akkor fokozottak ezek az érzelmek. De nem ez a döntő, hanem szereted-e a szónak abban az értelmében, hogy képes vagy magadat háttérbe szorítani, őt pedig előtérbe szorítani. A házassággal kapcsolatban különösen, de minden emberi kapcsolattal kapcsolatban a Biblia azt tanítja, hogy a másikat kell magam elé vagy fölé rendelni. Nagyon nehéz dolog. Az emberi természetből ez nem következik. A Filippi levélben azt olvassuk, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hívjú dicsőségvágyból. Hát mi az, amit nem önzésből teszünk? Szinte minden cselekedetünk mögött, mint indíték, ott áll az önzés. Valami miatt megéri nekem. Megéri hozzámenni feleségül, hiszen olyan derék ember, meg jól is keres, és erős, mint egy bivaj, és meg fog védeni. Vagy érdemes feleségül venni azt a nőt, mert olyan szép, hát majd megdöglök a vágytól, ha ránézek. Ugye, és ha feleségül veszem, akkor ott lesz készen nekem mindig. Itt az önzés, meg főzni is tud, meg odafigyel rám, és nyitva marad a szája, ha rám néz, hát tisztel. Hát gyorsan feleségül veszek. Itt az önzés. De azt mondja az apostol, semmit ne tegyetek önzésből. Se hiú dicsőségvágyból. Lehet dicsőségvágy a házasságnak? Hát éppen lehet. Ezzel az emberrel jó lesz mutatkozni. Hát mégiscsak most egy híres ember felesége vagyok. Emiatt nem vagyok akárki. Vagy én egy ilyen csodálatos nővel mehetek az operába. Na, én remélem, hogy ritkán fordul elő ez, amit most mondtam, de még ez is szerepelhet. Na most a másik fontos ige, amit a kifejezetten a házassággal kapcsolatban ír Pál apostol az Efézusi levélben, az pedig az, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Krisztus félelmében. A legtöbb Biblia fordítás ezt úgy hozza, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, de valójában önmagam alárendeléséről van szó, az azt jelenti, hogy a másik fölöttem áll. Most megint visszaugrom a Filippi levélből idézett igére, egymást alázatosan különnek tartsátok magatoknál. Mit szoktunk gondolni ekkor? Én bevallom, hogy nem egyszer azt gondoltam, Uram, mit tegyek, ha nem különb? Van olyan? Hát persze, hogy van. Nem vagyunk egyformák, aztán ha elgondolkozom, akkor kiderül, hogy azért van, amiben valóban különb. De itt megint lehet fordítási hiba, a nemrég közülünk eltávozott Bojki János professzortól hallottam, ő olvasta görögül az új szövetséget, hogy ezt lehetne úgy is fordítani, és úgy pontosabb lenne, hogy egymást fontosabbnak tartsátok magatoknál. Mert együtt élek valakivel, elköteleztem magam a hűségre, elköteleztem magam a szeretetre, szeretetre abban az értelemben, hogy az elsősorban nem érzelem, hanem önmagam átadása, az ő szükségleteinek a földerítése és betöltése. Mindenre elköteleztem magam, és háttérbe szorítom a saját vágyaimat. Áldozattal jár a házasság kötés. Hát persze. Réfásan szoktam mondani, de azért komoly dolog, le kellett mondanom a világ összes többi nőjéről. Hát ez óriási áldozat, nem? Na de ez azt jelentheti az asszonynak, hogy én többet érek számára a világ összes többi nőjénél. Hát ez megcsodálatos. Persze az asszonyra ugyanez vonatkozik. Tehát itt egy elkötelezett döntésről van szó. Majd egy hét múlva szó lesz a válásról, hogy mégis van-e olyan eset, amikor az elkerülhetetlen, halkan mondom, van. De várjuk meg a jövő hetet. Ugye nem akarok ennek elébe menni. Hát mi a házasság kötés? Isten színe előtt való szövetségkötés. Isten a tanúja annak, Malakiást idézem, hogy szövetséget kötöttél fiatal korodban elve feleségeddel. Isten színe előtt történt. Nem akárki a tanú. Jó, hogy volt ott két emberi tanú is, de jelen volt Isten is. És most is jelen van az életedben. Ez nem játék, ez egy komoly döntés. És teher, persze. Hát nem arra költöm a pénzemet, amire akarom, nem úgy osztom be az időmet, ahogy akarom, és fontosabbá válik a másik egészsége a sajátomnál, meg jó érzése, és így tovább. Adott esetben nem értek mindennel egyet, vele, sem abban, hogy mit vegyünk meg, sem abban, hogy mit tartsunk meg, sok mindenben. Néha birkózás is, hát ilyen a házasság. Egyedül nem könnyebb lenne? Az ember úgy érzi, hogy igen. De végül is nem. Mert akkor meg más miatt nehéz. Gondolom, vannak jelen olyanok is, talán nem is kevesen, akik tapasztalták, hogy milyen jó, amikor két hétre elutazik a házastár. Egy hétig. Utána már kezd nagyon hiányozni. Na most nem a házasság első két évéről van szó, hanem a későbbiekről, hát ilyen az ember élete. Na de nagyon jó dolog, mert egy pillanatig se gond az, hogy kit szeressek, nem kell a finnekre gondolni, nem kell a japánokra gondolni, akik olyan aranyosak, olyan a szemük, hogy látszik, hogy a szopjukat az apukájuk kötötte meg. Nem, hanem ott van, mellettem, vele élek, és hát őt kell szeretni, és a szeretettel együtt járnak néha olyan dolgok is, amik nem kellemesek, ahogy az irgalmas samaritánusnak nem lehetett kellemes összekaparni a földről azt az összevert embert, mert segítségre volt szüksége. De ez volt a szeretet cselekedete akkor. Nos hát, miért legyek hűséges? fölmerül mostanában. József Attilának egy töredéke talán eszünkbe jut, ott ugyan nem a hűségről van szó. Azt kérdezi, miért legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is, de utána miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Hát a költőnek, amikor írta ezt a töredéket, nem igazán volt mennyei perspektívája, sőt, utána se nagyon. De akinek van, annak ez a kérdés, hogy miért legyek hűséges, gondolom az előbb elmondottakból is már is választ nyer, de a következő kérdés az, hogy mi az értelme annak, hogy hűséges legyek, túl azon, hogy Isten igéje ezt parancsolja. Na most ennek a válasznak, mind a két kérdése adott válasznak a kulcsa két további kérdésben rejlik. Mik ezek a kérdések? Az első az, hogy kinek tartod magad, ki vagy. A másik pedig, kinek tartod a társadat. Nézzünk szembe mind a két kérdéssel. Ki vagyok én, mint ember? Egyesek szerint, akit itt látunk, kedves rokonunk már technikai érzéke is van, és lehet, hogy megtanulja, hogy hogy kell a fényképezőgépet kezelni, de a lényege ennek a szemléletnek az, hogy az ember civilizált állat, más szóval ösztön lény, a másik ember pedig, és itt a válasz a második kérdése, ösztön tárgy. Nyilvánvaló a 20. század első évtizedeiben terjedt el ez a nézet, és uralkodó ma is az európai társadalomban, mondhatom ezt, nem csak Magyarországot, annyira mélyen behatolt a közgondolkodásba, hogy az ember is az állatvilág tagja, rendszertanilag is el lehet helyezni a gerincesek törzsébe, ide tartozik mindenki, kivéve a politikusokat. Tisztelet a kivétel, és azon belül is ugye az emlősök osztályába, de hát azzal a Biblia is egyetért, hogy az emberi test állati test. A föld porából teremtette Isten, ami azt jelenti, hogy ugyanabból az anyagból, amiből minden más élőlény. De folytatódik a teremtés története. Életnek lehelletét lehelte orrába. Isten lehelete. A lélek. Egyesek napjainkban azt mondják, nem lélek, hanem szellem. Hát a szellemeskedő emberek helyett én lelkes vagyok inkább. Legalábbis a magyar nyelvnek úgy gondolom, ez felel meg jobban. De azért nem üdvösség kérdése, tehát nem kell aggódnia annak, aki szellemeskedik. Na most, ha én ösztönlény vagyok, vagyis az ösztöneim diktálják a cselekedeteimet, a házassághoz is az vezet, vágyom egy nő után, ismerjük ezt az operettdalt, nem éneklem, maradjunk együtt. Az ösztönlény lényegében az állat világ tagja. És akkor kicsoda a másik ember? Nyilván ösztöntárgy. Ahogy a Derek Freud mondta, tribobjekt. Tribobjekt. Ösztöntárgy. Arra való, hogy az én alapvető szükségletemet kielégítse, például a szexuális étvágyamat. Vagy más. Vágyom egy nő után. nékem olyan asszony kell, aki... Milyen asszony? Ha beteg is keljen fel. Főzze meg a vacsorát, hogy még nincs kész. Az váló ok. Úgy várja az az urát, vagy nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. Ugye az önzés itt is megvan, benne van. Mert ő ösztöntárgy arra való. És ha ezt nem tölti be, hát akkor nincs nagy gond, egy tárgy helyett találok egy másikat, aki minden esetre legalábbis szebb, vagy kívánatosabb, vagy legalábbis fiatalabb, és akkor kicserélem egy másikra. Ahogy az ember kicseréli az autóját is, már akinek van, időnként érdemes. Mert egy tárgyról van szó. És a hűségnek ebben az értelemben, ha így gondolkodunk arról, hogy ki vagyok én, és ki a másik ember, valóban semmi értelme sincs. Ha úgy döntöttél, hogy ösztönlény vagy, nincs értelme a hűségnek. Csak kérdés, hogy igaz-e ez, hogy az ember ösztönlény? Kapcsolatunk két önzés titkos párbaja, írja Szabó Lőrinc, a Semmiért egészen című versben. Arról van példa, ilyet ír, hogy mint a lámpa, ha lecsavarom, ne élj, hogyha nem akarom. Mostanában kapcsoljuk a lámpát, vagy nyomjuk a gombot, abban az időben csavarni kellett egyet a kapcsolón. Aztán erre már senki nem emlékszik. Igen, a mérsékelten fiatalok emlékeznek. Erre. Most hát... Ilyen az ember Isten nélkül. Na ez volt a materialista válasz. Mit válaszol ezekre a kérdésekre a humanizmus? A humanizmus szerint az élet célja az önmegvalósítás. Látjuk ezt a csodálatos lépcsősort, egy német grafikus munkája, a Maslow piramis ábrázolása ez, csak más formában. Gondolom sokan ismerik a Maslow piramis, legalábbis pedagógusok, pszichológusok. Ugye az alsó szint a testi szükségletek, azaz a táplálék, itt az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás, a biztonság vagy védelem, sutc, aztán a valakihez tartozás, de nagy a szerelem, hát mérsékelten fiatalok, ugye ilyen kopaszodó vőlegényről van szó, de itt szívek vannak a levegőben, szúgja hörkejt, valakihez tartozás vagy gyöngétség, azt jelenti, ez meg az elismerés vágya. Mégis ki vagyok én? És akkor majd bólintani fognak. És megkapom, azt csak Japánba kell menni állítólag, nem sok pénzért a utcasarkon az automata vállon verege. Állítólag van ilyen, nem jártam Japánban. Végül az önmegvalósítás, Selbstverwirklichung, újé a nyiligedben nagyszerű, és hogyan tovább? Hova lép tovább? Tovább nincs semmi. Legfeljebb az, hogy sokan elmennek a temetésére. De nincs perspektíva. Vagy esetleg megemlékeznek róla. És akkor Hol van ő? Hívő emberként tudjuk, hogy nem a temetőben porrad. Mert nem csak por az ember. A por visszatér a földbe, ahonnan vétetett. Olvassuk a Prédikátor könyvében. A lélek pedig megtér Istenéhez, aki adta volt azt. Az élet célja az önmegvalósítás. Hűségnek eszerint addig van értelme, amíg a kapcsolatunk az én kibontakozásomat és komfort érzésemet szolgálja. Ha a feleségem vagy a férjem nem támogat, akkor nincs értelme tartani őt. Akkor elválunk. És akkor keresek más valakit, aki majd jobban kiszolgálja az érdekeimet. Végül mi a Biblia válasza? Az, hogy a szeretet felülírja a testi vágyainkat és az önmegvalósítás szükségletét is. Igen, fontosak a testi vágyaink. Isten úgy teremtett minket, hogy időnként éhesek leszünk, és jó dolog enni. Ha nem fáj a fogad, és nem rontottad el a gyomrodat, élvezed az evést. Szóljon, aki nem. Egészséges ember. És ez vonatkozik a szexre is, minden testi vágyra és testi élvezetre. És fontos az önmegvalósítás. Az, hogy a benned rejlő lehetőségek kibontakozzanak, hogy a tehetséged ne vesszen kárba. Hát persze, hogy fontos. De van valami, ami fölül írja ezeket a fontos dolgokat is. A hív ember értékrendjének a centrumában Krisztus van, a Krisztus ismeretének fogalom, az ismeret fogalom ennél több a Bibliában, a Krisztussal való személyes kapcsolatért, minden egyebet hátrébb szorítottam szeretetében. Filippi 3. A Krisztus ismeretének felülkínálhatatlan vagy páratlan nagyságáért. Mindezt kárba veszni hagytam, írja az apostol, komoly értékeket. Teológiai képzettségét felsorolja. Gamáliel lábainál végezte, szerezte a teológiai ismereteit. A származását, neki az fontos volt. Tudta, hogy Benjamin törzséből származik. Hogy az akkoriban megbecsült társadalmi répekhez, a farizeusokhoz tartozhatott. És írástudó is volt. Igen, az evangéliumokban nagyon negatívan csengenek ezek a kifejezések, hogy farizeus és írástudó, mert rengeteg áskálódást produkáltak Jézus ellen. De a köznép becsülte őket. Most, ha ezekről lemondunk, vagyis a szeretetről, a materialista vagy a humanista emberkép hatására, akkor embertelenné válunk. Nem állatiassá, ne sértegessük az állatokat. Embertelenné. Mert az ember lényegéhez tartozik az, hogy Istent kell képviselni a világban, az ő képét hordozni. Ez azt jelenti őt, kép, viselem, viselem a képét. Ahogy hajdan az ókorban a pénzérme, a császár képét. a szeretet, felderítem és betöltöm a társam valódi szükségleteit. Aztán az enyémeket is, sajátomat is. Persze közben reménykedem, hogy a társam is úgy gondolkodik, mint én. Majd ő betölti az enyémet. Na, ez a jó keresztény házasság, ahol mind a kettő a másik alapszükségleteinek a betöltésére törekszik. Társas alapszükségleteink, főleg ez a kettő, az, hogy biztonságban érezzem magam, más szóval, hogy elfogad engem a másik mindennel együtt. Azzal is, hogy már öregszem, azzal is, hogy annyi bajom van, azzal is, hogy vannak olyan hobbiaim, amikben ő nehezen tud engem követni, elfogad. Még a rigajáimat is elfogadja, amik közben jöttek elő. És ezért mellette biztonságban érzem magam. Más szóval szeret engem. A másik pedig átélem a saját személyem jelentőségét. Szüksége van rám. Jó, hogy zsörtölődik, meg mond mindenfélét, de szüksége van rám, és nem akar nélkülem élni. Velem akar élni. Na, mindez fakad abból, ami az elején úgy hangzik, hogy elkötelezzük magunkat a hűségre. A szeretet közlés tartalma tehát ez, hogy elfogadlak, és fontos vagy számomra. Ezt időnként érdemes megmondani, nem kell spórolni vele, nem kell arra gondolni, hogy úgy is tudja, mert szereti hallani. És meg kell ismerni a Chapman-féle szeretett nyelveket, annak alapján érdemes kideríteni azt, hogy mi a másik szeretet nyelve, tehát szüntelen nyelvtanulás is a házasság, és használni ezeket. És úgy látom, hogy itt éppen etetés folyik. Hát hadd kóstoljam meg már a főztömet itt az elején. Tehát annak ellenére, hogy egymásnak sokszor szenvedést okozunk, és a hűség nehéz, csak a hűséges társkapcsolatnak van értelme. Én remélem, hogy az előbb elmondottak után ez világos. Ha emberi lény vagy, és a társad is emberi lény, akkor csak a hűséges kapcsolatnak van értelme. Na most néhány veszély fenyegeti a hűséget. Hűséget támadó vírusokkal találkozunk, az egyik ilyen a félelem, vagy aggodalom, mert félünk a szenvedéstől, mennyit kell vele szenvedni, meg fájdalmat okoz, és kudarcok várnak rám, meg ránk, ha mi együtt maradunk, meg bizonytalan a jövő, hát ezzel az emberrel, ugye meg mások véleményétől is tartunk, meg szégyenkezni kell, meg kiközösítenek is. Hát nehéz lesz az élet göröngyein végigmenni. De van egy másik probléma is, ez pedig a csábítás, hát ez az eper, én, hát az eredeti képen sokkal szebb a piros szín, gondoljunk igazi eperre, a reklámfüzetben most is láttam, de vigyázat, kínai. Bocsánat, nem biztos, hogy kínai. De hogy nem magyar földön termet, az tuti. De minden esetre csábító a színe. Na hát ez is a csábításra vonatkozik. Úgy tud nézni, látjuk, hogy a pupillájának milyen alakja van. Nagyon úgy tud nézni, hát a férfiak számára különösen nagy csapda az, hogy felnéz rám és sokra tart. Hát nem egy férfi beleesett már ebbe a csapdába. Például Adi Csinszka csapdájába. Mert fölnézett rá. Aztán hát lett belőle valami. Lehet, hogy mindkettőjük szerencséje, hogy nem túl soká tartott. Bocsánat, most nagyon gonosz dolgot mondtam. De úgy tudom, hogy nem volt valami sima az a házasság. Nem érdemes 20 évvel fiatalabb nőt feleségül venni. Meg egy beteg emberhez, meg öreghez hozzá menni, ha csak nem akarsz túl hamar megözvegyülni. Ugye, a nők számára nagy csapda, hogy kedves, gyöngéd, figyelmes hozzám. Hát a feleségem még az ételt sem melegíti, meg azt mondja, hogy ott van a tűzhelye. Nem látod? Ő meg olyan előzékeny. Hát persze, neki könnyű, mert csak a munkahelyen találkozunk. Úgyhogy csapda az ilyesmi. Most hogy lehet védekezni ezek ellen a vírusok ellen? Gondolom, hogy az elsődleges védekezés a megelőzés. Igen, lehet oda, lehet figyelni rá, ne es csapdába, de ennél sokkal hatékonyabb az, hogyha a kapcsolatodat erősíted. Ugye, valaki megkapta a vírusfertőzést, hát lehet tenni valamit, de át kell vészelni, de könnyebb megelőzni. Úgyhogy fölkészítjük a szervezetet, hogy ellen tudjon állni. Mi a titka? C-vitamin, a citromvitamin. Nem csak citromban van, hanem a zöld paprikában. Azért a tabletta is mehet természetesen. Erősíteni kell a lelki immunrendszerünket. A házasságot nem elég megkötni, ez a másik, gondozni is kell, azaz beszélgetni. Néha nem árt, hogyha a beszélgetéshez az öletbe ülteted. Na de hogyha olyan nehéz. Na most itt nem az a megoldás, hogy nem adsz neki enni. Hanem az a megoldás, hogy dicséred, amikor egy kicsit fogyott. És akkor ambicionálni fogja. Meg hogy milyen jól áll neked. Kihisztad ezt a szoknyádat, de kár. Nekem abban tetszel a legjobban. És akkor lehet, hogy törekedni fog rá. És akkor megy az ölbe ültetés. A lényeg az, hogy legyen időtök egymásra, gyakoroljátok az empátiát, azaz a másik helyébe illeszkedve nézd a problémát, és tanuljátok meg egymás szeretet nyelvét. Erről már szó volt. Mi a hűség, néhány szinonimát gyűjtöttem itt össze. Egyik se fedi teljesen, de úgy érzem, hogy mind hozzátartozik. Ragaszkodás, álhatatosság, kitartás, szilárdság, odaadás, önfeláldozás. És mindezekre szükség van ahhoz, hogy létrejöjjön és megszilárduljon köztetek. Micsoda? A bizalom, ezt azért írtam pirosan, hogy jobban lehessen látni. Ami minden kapcsolat előfeltétele és fenntartója. Hát van itt két fontos kulcsszó, bizalom és kapcsolat. Megbízom benne, hiszen szeretett kapcsolat van köztünk. És ez a három összefügg egymással teljesen, körbe-körbe mind a három fogalom a másik kettővel és azok is egymással. Az egymás iránti bizalom hűség kezdete és alapja bizalom és hűség az Úrhoz, hiszen őrá nézve fogadunk hűséget egymásnak. Visszatérek a mai alkalom elejére. Isten színe előtt kötött szövetség, a házasság. Isten a tanúja annak. Bízol-e benne? Hát egy szédületes jelenet, amit itt látunk, egy valószínűleg japán kötéltáncos megy itt, de hallottam arról, és az ősszel nyomatékosan meggyőződtem róla, hogy ez létezik, amikor Billy Graham Magyarországon evangélizált, nem is tudom hány éve volt, most már több. Ő mondta el azt a példát, hogy a Niagara fölött egy francia kötéltáncos kifeszítette a kötelét. Átsétált rajta, oda-vissza, 17-szer. Vitt magával egy talicskát, és azt is áttolta oda és vissza. Aztán megkérdezte a tömeget, elhiszitek-e, hogy én ezt át tudnám tolni, akkor is, ha valaki benne ülne? Lelkesen mondták, elhisszük. Erre rámutatott az egyik fiatalember, akkor tessék, ülj bele. Egy olyan aki leghangosabban kiabál. Erre, na nem, hát azért azt mégsem. Ki volt hajlandó beleülni? Ezt már nem tudtam ellenőrizni. Egyesek szerint a fia. Mert az bízott benne. Nem tudom, hogy ez a része igaz-e, mert ezt nem mondta el Budapesten. Minden esetre most a fia fog evangélizálni júniusban. Magyarországon. Ilyen szórólap található odakint. Mi kell ahhoz, hogy beleüljek én Isten talicskájába, amely átvisz azon a szakadékon, amely Isten és köztem van, a bűn miatt, amin én nem tudok átugrani. Hát iszonyú mély. És zúg alatta, a vizesésről lezúduló víz. Azért mondtam, hogy ellenőriztem, mert novemberben azért nem tartottam itt alkalmakat, mert Kanadában voltam, többek között a Niagarán. És ott megmutatták, hogy hol volt a kötél egyik vége, és hol a másik. Nem közvetlen a vízesés fölött, hanem a vízesés lezúdul, és mint egy széles folyó, erős sodrással megy tovább. Hát a széles folyó fölött volt. A kanadai parton az egyik vége, és az Egyesült Államok területén a másik vége. Még fényképek is voltak róla ott egy múzeumban. Nos hát, Isten iránti bizalomról van szó. Bízol-e Krisztusban, hogy átvisz a bűn szakadéka fölött, a halálból az életbe, hadd mondjam meg, nincs más esélyed. Nincs más esélyünk a megmenekülésre. Párválasztás kapcsán elhangzott az, hogy nem mindegy, hogy egy hosszú úton kiül mellettem, ennél is fontosabb, hogy kiül a volán mögött. Kivezeti az életemet. Jézus Krisztus, az, aki ismeri. Mert egy újabb lehetőség arra, hogy rámutassunk a Bibliának erre a hasonlatára, amit következetesen használ, hogy a párkapcsolat, akár vőlegény mennyasszony kapcsolata, akár a házasság kapcsolata, kiábrázolja Isten és az ő népe, Krisztus és az ő egyháza. kapcsolatát. Én köszönöm a figyelmet. Kérdés doboz talán van ott hátul, lehet bele kérdést dobni. Következő alkalomtól kezdve nem csak én állok itt az asztal mögött, hanem mellettem fog állni egy nagyon jó külsejű hölgy. Közeli rokonom, Krisztina nevű lányom, úgyhogy már csak ezért is érdemes lesz eljönni. Legközelebb a válásról lesz szó, utána két alkalommal egymás után a nevelésről. Hát a első nevelési alkalom egy kicsit rázós lesz, mert itt szóltak, hogy 7:30-tól szeretnék a termet igénybe venni, és ráadásul jön a pasaréti énekkar, de valahogy beleszorítjuk azért. A legutolsó alkalomra pedig a napraforgók, emlékszünk rájuk, a gyerekek kórusa. Direkt kérdése van-e valakinek? Akkor ott van a doboz, lehet beledobni. Én köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra!